Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Ugyanazom Amedeo Modiglianiról fogunk beszélni, arról a festőről, aki tragikusan keveset élt, ugye ronda betegségben hunyt el, viszont annál nagyobb alkotói intenzitással, annál több mindent hozott létre festőként, szobrászként. Katona Csaba történész segítségét kérjük ezúttal is, hogy felevenítsük az alakját. Szia, jó reggel!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok! És hát valóban egy tragikus sorsú, roppant érdekes egyéniségről fogunk ma beszélni, ugye Amedeo Modiglianiról, akinek nagyon rövid élet adott, ott 35 éves volt mindösszem, meghalt. De viszont a körülbelül 10-valahány év alatt, hogy mondani szokták, hát egy, mondjuk, hogy egy komplet élet adott létre.
15-16 talán az alkotói éveinek száma.
13-14, hát ugye
13-14.
Nehéz azt ugye pontosan már az utolsó évet természetesen, de hogy mikortól számítjuk, azért más kérdés, de talán nem is ez a fontos, hogy belőjük, hogy hány évig alkotott, hanem hogy hát ki volt ő, mi volt ő, hát mint a neve is árulkodik róla, ugye Amedeo Modigliani, acára annak, hogy Párizshoz szoktuk kötni az életművét, ugye név árulkodó, tehát egy olasz származású úriemberről beszélünk, Livornóban született 1884. július 12-én, de még mindig bonyolultabb a családi háttere, mert egy szefáb zsidó kereskedő családból származott konkrétan. Tehát Flaminio az édesapja egy pénzváltót üzemeltetett. Francia kapcsolata viszont annyiban volt, az édesanyjának volt némi nemű francia eredete is, és nagyon hamar megmutatkozott a fiatal Amedeónak a művészetek iránti rajongása. Firenzében kezdett tanulni művészetet, aztán időben Velencében élt, tehát reneszánsz művészettel volt elfoglalva, de hát megismerkedett a hagyományos művészeti ágak mellett a 20. század elejének határozó modern művészeti ágakkal, és így a futurizmussal. És valahol természetesen is tekinthető, hogy a korabeli modern művészek úgymond gyűjtőhelyére Párizsba került 1906-ba. Tehát, hogyha nagyon fiatal mondja, ha meggondoljuk, tehát 22 évesen, akkor Párizsba megy, és hát hol máshol költ ki, mint a Montmartre-on. Tehát mondjuk úgy, hogy a Párizsi iskola egyik fontos alakja lett. Párizsi iskola, most értsük azokat a művészeket, akik jó részt nem francia származások, de mégis itt gyűlnek össze, itt ilyen emberekre gondolok, mint mondjuk Marc Chagall, vagy Picasso, vagy Juan Gris, tehát tényleg egy ilyen nagyon nemzetközi, nagyon vegyes társaság, és köztük leli meg a helyét. És nagyon sajátos alkotásokat hoz létre. Ha valaki látott Modigliani képet, szerintem úgy nagyjából azonnal föl tudja ismerni. Ez a hosszúkás elnyújtott.
Hosszúkás elnyújtott nő alakok, igen, és a szobrok afrikai is, a plasztikák igen is ilyen.
Minden. Na igen, és ez lényeges, hogy szobrászkodott is természetesen, szóval szobrászkodott is. Azt tudni kell, hogy a szobrászkodáshoz való kapcsolatát azt azért lehet rövidebbre zárni, mint a festészetet, mert ugye gyerekkorától kínoszta őt a TBC, na végül is a halálát okozta nagy valószínűséggel, és hát a tüdejére finoman fogalmazva nem volt jó hatással a kőpor, ami ugye egy szobrász esetében hát nem lehet megkerülni ezt a fajta dolgot, tehát ez egy jóval rövidebb kalandja lett, de valóban a elnyújtott arcforma, a hosszúkás nyak, a hosszúkás test, sőt, olvastam olyan művészettörténet értékelés, miszerint az élete vége felé egyre inkább meggyúlnak ezek az ábrázolási formák, tehát ez nagyon jellemző volt rá. És ennek a mintáját viszont egészen máshonnan vette, véletlenül a reneszánszból, hanem sokkal inkább a különféle természeti népek ábrázolásaihoz nyúlt vissza. Gondoljunk bele az ilyen afrikai ábrázolásokra.
Igen, ezek a fekete szobrok például, ezek a fejszobrok, azok ilyen hosszúkások, igen.
Azaz, és hogyha meg az egész alakosokra gondolunk, akkor ezek a pajzsos, lángyás, harcosok, ilyen meg, és némiképp Egyiptom is hatott rá. Az a fura egyébként, hogy számos művésztársa azért bírált, hogy miért pont az embereket helyezi a művei középpontjába. Mert ugye az nem feltétlenül volt jellemző a korszakra, de ő igen, és hát egészen fantasztikus képeket hozott létre ilyen szempontból, ugye van egy aksorozata, ez talán az egyik legismertebb. Ezzel együtt viszont azt szokták mondani, hogy vannak a nyomorgó művészek. Most Modigliani nem feltétlenül nyomorgott. Tehát abszolút beleillene ebbe a képbe, hogy fiatalon meghal, alulról jött, párizsi bohém tanya, mert olyan szerencséje volt, hogy alapvetően mindig volt mögötte valamilyen szponzor, valaki vagy valami, és ez egy biztosabb életvitel tett volna lehetővé, azért már kérdés eldorbizolta a pénzt. Tehát itt érdemes megemlíteni például Paul Guillaume-ot, azt a műkereskedőt, akinek szintén alig 40-valahány év adatott, de ő azért ott állt számos párizsi festő mögött, róla is készítette porszét egyébként, és kicsit meglepő módon egyébként ez a porszé kivételnek számít, mert neki abszolút nincs elnyújtva a feje. Uh-huh. Talán csak azért, mert kalap van rajta, de lehet, hogy nem csak azért. Tehát egy teljesen más típusú ábrázolás, érdemes nem nézni ezt a képet egyébként, de az, hogy megvoltak ezek a lehetőségei arra, hogy úgymond polgári életet élet, ez a finoman fogalmazva nem élt. És hát a magánélete is érdekes volt, ugye 5 évekig élt együtt egy Beatrice Hastings nevezetű dél-afrikai írónővel. Fogalmazunk úgy, hogy ez némiképp stabilabbá tette az életvitelét, de stabilabbá tette a anyagi helyzetét is. Tehát mindig úgy, hogy szponzorként is működött. De az ő igazi nagy szerelme, és azt mondom, hogy az életének ez a legnagyobb tragédiája, és nem csak az övé. Egy Jeanne Ibiter nevű ifjú hölgy volt, aki 19 éves volt, amikor beleszeretett Modigliániba, a szerelem kölcsönösnek bizonyult, és hát itt számos porszén ábrázolta egyébként is. Ő lett a gyermekének az anyja is, egyetlen gyermekének, Jeanne Modiglianinak, aki egyébként művészettörténész lett, és jött is az édesapjáról egy könyvet. Egyik legtúlsó képén Modigliani őt ábrázolja, tehát konkrétan a feleségét és a kislányát, és nagyon furcsa ez a kép, mert megvannak benne a modigliáris vonások, de maga az elrendezés az a klasszikus reneszánsz szűzanya ábrázolás. Tehát egy ilyen nagyon érdekes kettőség van ebben, és hát hogy lett tragikus ugye ez az életünk? Hát kevés a halál előtt Modigliani 1920-ban halt meg, hiszen ezért emlékezünk meg róla ugye ebből az alkalomban, hogy 1920. január 24-én halt meg. Nizzában élt kevéssel előtte. Itt arról van szó, hogy egy Leopold Zborowski nevű úriember egyebek mellett mondjuk úgy a szponzora, vagy így mondanánk, számos művész telepített Nizzába, hogy ott egy kicsit úgy megtermékenyüljön a művészetük, és valami másfajta benyomásokat szereznek, illetve hát az egészségének se tett volna rosszabb Modiglianinak. De bármilyen meglepően hangzik, ez a nizzai mediterrán környezet, ez nem nyerte el az ő tetszését. Ráadásul gajra ment a magánélete is, mert 18 februárjában az állapotos Jeanne nagyon kevéssel utána, hogy terve esett, visszaköltözött a szüleihez. Ez egy más kérdés, mert megszületett Jeanne, tehát a gyermekük akkor összeköltöztek, ismételtem. Modigliani hazament, és ami biztosnak nevezhető, az annyi, hogy rohamosan romlott az egészségi állapota, mindenféle vese problémái voltak, és hát ha minden igaz, akkor valamikor január 20-a körül meglehetősen kapatosan hazament egyik este, reggel már nagyon rosszul volt, 1920. január 24-én meghalt egy kórházban. Na most ott volt az özvegye, Jeanne Ibiter, és ugye Ibiter, és ez a szegény lány, ez az a költözött a szüleihez, de 2 nap múlva kivetette magát az 5. emeletről, úgyhogy 8 hónapos terhes volt.
Igen.
És természetesen a gyermek is meghalt, és ő is. Tulajdonképpen még holtunkban is tragikus a sorsuk, hiszen a szülők az már 6 Modigliani hibáztatták a lányok sorsa miatt, és azt sem engedték, hogy a közelében temessék el. Valahogy az idő megenyhítette a indulatokat, mert jó 10 évvel később Modigliani egyik testvére, Emanuele kezdeményezte, hogy a szerelmeseket temessék egymás mellé a Perlesez temetőben, és végül is ebbe a család belement. Nagyon érdekes a lánynak a sírfelirata is, ez úgy hangzik magyarra fordítva, hogy a szélsőséges áldozat hűséges társa. Tehát ez azt hiszem, sok mindent kifejez. Modigliani szülei, illetve lánytestvére nevelték fel egyébként a másik Jeannet, tehát leányát. Van még itt egy dolog, amit talán fontos elmondani, és egyébként 2016-ban, aki felment a Nemzeti Galériában, láthatott nemrég egy Modigliani kiállítást itt Budapesten is, mert azért fontos megemlíteni, ezért szerintem egy nagyszerű dolog, hogy megcsodálhattuk a munkáit. Nevezetesen az, hogy vannak ilyen legendák, hogy a Picasso-val rossz viszonyt ápoltak. Most a legújabb kutatások szerint abszolút nem így volt, de kölcsönösen becsülték egymást. Olvastam valahol egy olyan adatot, hogy Picasso 1930-ban, tehát már jól a halála után, Modigliani halála után megvásárolta az egyik képét, az pedig köztudott volt róla, hogy ő csak olyan ér hajlandó pénzt kiadni, akit nagyra becsül, de egyébként sem voltak rossz viszonyban. És hát egy egészen érdekes epizódot is megemlítsük Modigliani életében, meg talán az egész párizsi bohém életből. Volt egy épület együttes a Montmartre-on, nevezetesen ez a Bateau Lavoir nevű művésztanya, fogalmazunk így. Ezt most tudom, hogy lehetne lefordítani, úszóhajó mosoda, vagy valami hasonló. Uh-huh. És ez annak a 1890-es években épül föl, És hát itt a művészettörténetnek több kiváló figurája is élt, például Pablo Picasso, csak a mondjak egy nevet, Max Jacob, Juan Gris, a magyarok közül egyébként itt megemlíteni valakul közül Rózsdály Jurét, kiváló fotóst, és festő, szürrealista a festőművészt, aki 1999-ben halt meg, tehát ő később élt már itt, és egy darabig ő is élt itt, itt a Baton Lavoirba jártak össze, és hát itt megesett az a dolog, hogy egyszer Modigliani, amikor itt ment többet ivott, mint kellett volna, akkor részegségében a művész barátait ő festményét megsemmisítette. Tehát konkrétan nem tudjuk pontosan, hogy milyen hatással volt az elfogyasztott alkohol, vagy ki tudja milyen szer, de volt ott néhány festmény, és ezeket darabokra szakadta, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez egy külön érdekesség, hogy ez is megesett vele, de hát ez szépen mutatja azt, ugye, hogy ezek a különféle szerek milyen hatással tudnak lenni.
Igen, lehet, hogy abszinttal keveredett ott valami.
Simán benne van, tehát konkrét leírás erre nézve nincsen. Na most természetesen viszont azért térjünk egy picit vissza még a művészetére, tehát azt viszont el lehet mondani, hogy a mai napig rendkívül keresett művész. Tehát ez, ahogy mondani szokták, igazán az utókor ismerte el. Nem feltétlenül így van, mert azért már a mai idén is fölfigyeltek rá, de tény, ami tényleg most így 100 évvel a halála után, tehát azt gondolom, hogy az abszolút sztárnak számít, és ez éppen így van jó. Azt még érdemes megemlíteni szintén vele kapcsolatban, hogy benne is megvolt az a fajta tisztelet a többi művész iránt, amit ugye szokták mondani, és hogy nem feltétlenül becsülik egymás vetétársnak, tekintik egymást, nem igaz. Például rajongott volt Cézannért. Csak hogy egy példát mondjuk, hogy ki volt az, akit nagyon-nagyon fontosnak tartott. És hát jóban volt olyan emberekkel, mint az már említett Max Jacob, jóban volt Jean Cocteauval, jóban volt az a Leopold Borowskival, ugye műkereskedővel és költővel, aki biztosította számára például a nicai támogatást. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen elviselhetetlen önmagáért rajongó figura volt, ami pedig a nőkhöz való vonzódását illeti, ezt többször felvetették, hogy hát ő egy nagy szoknyabolond volt, hát éppen annyira, mint a többi művész, tehát se jobban, se kevésbé talán lehetne megfogalmazni. És ilyenkor adódik a kérdés, hogy ki tudja, mi történt volna, hogyha az életműve hosszabbra nyúlhat, de sajnálatos módon ez nem adatott meg neki.
Van még egy érdekes dolog, itt a szerelmeiről beszéltél, ugye nemrég, pár éve volt az a hír, hogy megtalálták az öngyilkos szerelmének a képét egy másik festmény alatt, ami a londoni Tate-ben van egyébként. Az történt, hogy van ez a Lány portréja című mestermű, és a Tate Museum szakemberei röntgensugárral vizsgálták, és egy másik alkotást, amit addig ismeretlen volt, azt fedezték fel alatta, és kiderült ugye, hogy a múzsájának a portréját ábrázolta a Beatrice Hastingsnek, és utána ráfestette egy lány portréját. Nagyon érdekes, és az még mindig ott van.
Ugye ez megmutatja az ő személyes viszonyulását, hiszen ha megnézzük a portréit, hogy kiket ábrázolt, itt emlékeztem több nevet, mindenkit lefestett. Tehát aki közel állt hozzá ilyen értelemben, lefestette Picasso-t, lefestette Moise Kiesling-et, lefestette Max Jacobot, Jean Cocteau-t, Leopold Borowskit, természetesen a szerelmeit is, tehát mind Jean-t, mind pedig Beatrice-t. És van egy olyan érdekes eleme annak a fajta személyes viszonyulásának, ugye, hogy van a 16-17-18 körül festett akt sorozata.
Igen.
És fennmaradt feljegyzések szerint ragaszkodott hozzá, hogy ugyanaz a néhány lány feküdjön neki modellt, akikkel nagyon szoros személyes kapcsolatot ápolt, és ne szexuális kapcsolatra gondoljunk. Hanem azt írták, hogy kellett az az intimitás, hogy tudja, hogy meglegyen a modellben a bizalom a festő iránt, a festőben a modell iránt, és egyszer valaki, akkor látogatóba jött hozzá, benyitott véletlenül, és Modigliani teljesen kikelt magából, hogy ilyenkor nem lehet zavarni. És akkor ezt olvastam, akkor bocsánat, de hülyé hangzik, de az jutott az eszembe, amikor a Titanicba Jack lefesti Rose-t. És így az idős búzulokája kérdezi, és történt valami, és mondja, de hogy is, hát ő művész volt, ott alkotott. És kicsit ezért ott eszembe Modiglianiról, már bocsánat, a commerce hasonlatért, de tényleg, viszont abszolút el tudom ezt képzelni.
Valószínűleg valahonnan vették az ihletet abban a filmben, úgyhogy...
Ne zárjuk ki ezt a lehetőséget.
Igen, közben megnéztem a Paul Guillaume arcképét, és tényleg, tehát teljesen hiányzik az a hosszúkás elnyújtott valami, ráadásul többet is festett róla, tehát van kalap nélkül is, ha jól látom, és ott is hiányzik, tehát őt nem úgy ábrázolta valami miatt. Bár az orrának a vonalát ott is az elnyújtott vonallal húzza meg, de hát akkor is, tehát teljesen más.
Azt a képet egyébként imádom, mert valami egészen, hogy is mondjam, ilyen pikírt gőg van benne, már Guillaume-ot tekintve. Tehát, hogy
a cigarettázó kalapos.
Majuszka, és úgy, gyerekek, gondoljatok, amit akartok, én vagyok a Guillaume, tehát kb. Ez van ráírva. De ez nem egy tipik Modigliani kép, maradjunk annyiban, és egyébként imádom, de félrejtés nevesik az akcsait, jobban szeretem.
Igen. Nem, fantasztikusan szépek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megvilágítottad egy kicsit a művész életútját, hátterét, hát, Csaba, köszönjük ezt.
Jó szíve, javaslom még a rólok készült filmeket is érdemes megnézni, Andy Garcia is eljátszott.
Ja, igen, valóban.
Úgyhogy nyilván filmészet szempontjából a hálás tím egy ilyen tragikusan képekes életút. Isten nyugosztalja, emlékezzünk rá jó szívvel.
Nagyon köszönjük, szép napot neked, szia!
Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Katona Csaba történésszel emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt elhunyt Amedeo Modiglianira.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.